Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal és a legfrissebb szakmai trendekkel. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda Magyko Noémi.
Elég gyakran kapunk olyan megkeresést, hogy valaki egy hónap alatt szeretné mondjuk háromszorosára vagy négyszeresére növelni a bevételeit. Ezeket mindig visszautasítom, mert egyrészt nem megvalósítható, és a végén úgyis csalódás lesz. Másrészt egyáltalán nem tűnik reálisnak, és aki a célkitűzésben ilyen irreális célokat határoz meg, ő valószínűleg nincsen tisztában a saját cégének a lehetőségeivel. Mert csak a látható adatokból is egy olyan mennyiségű adathalmazt tudsz összeszedni, amiből 50%-os pontossággal már a saját marketing tervedet is meg tudod csinálni. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Marketing MSC Podcast 6. epizódja, ahol elérkeztünk az én személyes kedvenc témámhoz, ahhoz, hogy hogyan kell egy ütős, mindenre kiterjedő online marketing stratégiát összeállítani a cégednek. Viszont ez annyira hosszú és sok mindenre kiterjedő téma, hogy úgy döntöttünk, hogy két részre bontjuk, szóval a mai adásban a marketing stratégia első feléről hallhattok, a következő adásban pedig innen folytatjuk majd. Azért ez a kedvenc témám, mert ahogy a legutóbbi adásban is említettem, szerintem ez az, amitől megkülönböztethető egy jó marketinges, egy rossz marketingestől a jó és a rossz vállalati kommunikáció, az, hogy tervezünk, az, hogy tudatosan csináljuk a dolgokat, nem pedig csak úgy adhok belekapkodunk mindenbe, ami hirtelen eszünkbe jut, vagy olyan trendinek tűnik, mert a szomszéd, meg a versenytárs is csinálja, és aztán reménykedünk benne, hogy valaminek lesz valamilyen eredménye, hanem pont az, hogy számszerűsítjük, megtervezzük, részekre bontjuk, hogy mit kell csinálni, és azt konzekvensen, folyamatosan, hónapokon és éveken keresztül megvalósítjuk. Na hát ezért a kedvenc témám ez. A marketing stratégiáról azt szoktam mondani, hogy ezt egyszer kell nagyon jól összerakni, és hogyha nincs gyökeres változás a cégben, nem történik mondjuk nagyon durva termékfejlesztés vagy cégprofilváltás, akkor onnantól kezdve ezt évente maximum frissíteni kell, vagy egy picit újítani rajta, de nem kell az egészet újra csinálni. Szerintem érdemes az egész évet egy stratégiával kezdeni. Egyrészt azért, mert az éveleje általában még mindig egy kicsit lassabban indul be. Mindenképpen, hogy visszatért a karácsonyi szünetről, még mindenki el van telve a beiglikkel. Másrészt ez az új év, vagy az év kezdete fejben is egy ilyen tervezős időszak, ahol az ember még álmodozik, latolgat, újra rendezi az életét és a dolgait. Na, a céges szférában is tökéletesen alkalmas ez az időszak arra, hogy megtervezzük az egész éves feladatainkat. Nagyon lényeges leszögezni, hogy a marketing stratégia célja az az, hogy a te üzleti céljaid teljesüljenek. Szóval ez nem egy ilyen öncélú dokumentum, ami azt a célt szolgálja, hogy elmondhast, hogy van egy marketing stratégiád, és hogy te jó marketinges vagy, mert van egy ilyened, hanem tényleg az az egy célja van, hogy a te üzleti céljaid megvalósuljanak. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy térkép, ami segít abban, hogy téged elvigyen A-ból B-be, ahol A az, ahol te most tartasz, a B pedig az, ahova szeretnél eljutni a következő 1-3 vagy akár 5 évben is. Én jellemzően egy évre tervezek online marketing stratégiát, mert nagyjából nálunk ez az a táv, amit még előre látok, mert nálunk ugye annyira változékony a piac, az online marketing piac, hogy nagyon nehezen tudnék 3 vagy 5 évre előre tervezni marketing stratégiát, ellenben üzleti tervet és üzleti stratégiát azt minimum 3-5 évre szoktam tervezni. És akkor itt át is térhetünk a vállalati stratégiára, hiszen ahogy mondtam, a marketing tervnek az a célja, hogy a vállalati terveket segítse és a célszámokat hozza, szóval nagyon fontos, hogy legyen egy vállalati stratégiád, aminek csak része a marketing terv. Ugye ez a marketing egy csomó más területtel együtt kell, hogy működjön, például a logisztikával, például a HR-rel vagy a pénzügyel, tehát ennek a vállalati stratégiának ki kell térni minden olyan fontos területre, ami befolyásolja a másikat. Hiába tűzött ki például te azt a célt, hogy jövőre megkétszerezed az árbevételeket, hogyha nem lesz elég terméked, amit értékesíteni tudnál, tehát a beszerzési terved mondjuk nem jó, vagy nem tudsz kiszolgálni annyi embert, mert nincsen annyi raktárosod, és fel kell venned 3+ embert, az már mondjuk HR terv, és a pénzügyi terv is tök fontos része, hiszen hogyha meg akarod növelni az árbevételeidet, akkor ott ugye többet kell költeni a marketingre is, ami pedig már megint pénzügyi tervezés. Szóval itt ezek a folyamatok, minden összefügg mindennel, és akkor lesz jó az online marketing terved is, hogyha a többi terved is rendben van, vagy legalább köszönő viszonyban van egymással, és legalább a fejedben ott van, hogy ahhoz, hogy te például árbevételt tudj növelni, vagy mondjuk csökkenteni tud a költségedet, ahhoz kell egy olyan mindenre kiterjedő üzleti terv is, aminek része a pénzügy, a HR, a logisztika, vagy akár a termékfejlesztés, vagy mondjuk a banki kölcsönök, pályázatok, stb. És ezeket a részeket kell majd neked egymáshoz igazítani. Ha nincs még ilyen üzleti terved, akkor szerintem kezdj ezzel. Nem kell megijedni, ez is inkább bonyolultnak hangzik, mint amilyen valójában az. A netről is tudsz letölteni egy csomó ilyen sablont, ami segít neked az eligazodásban. Az a lényeg, hogy ne bonyolíts túl, azokat a dolgokat írd le, amik számodra fontosak, amit a következő időszakban te el akarsz érni. Én magam sem szoktam túlbonyolítani, az üzleti terveimnek mindig van egy egyoldalas, max A4-es oldalas vezetői összefoglalója, ahol a legfontosabb dolgokat és célokat megfogalmazom, amit aztán persze lehet bonyolítani és részekre bontani és kifejteni, de maga a fő stratégiám az egy A4-es oldalba bele kell, hogy férjen, és annyira egyszerű kell, hogy legyen, hogy bármikor három mondatban át tudjam adni a megfelelő kollégának, a vezetőségnek vagy a befektetőknek esetleg. Ha megvan ez az üzleti stratégia, akkor nincs más dolgod, mint hogy ülj le, vegyél elő papírt, ceruzát, szállj rá egy 2-3 órát év elején, hogyha nagyon lassan tervezel, akkor mondjuk 4-5-öt, és kezd hozzáigazítani az online marketing stratégiádat a vállalati stratégiához is. Itt valószínűleg arról lesz szó, hogy ez már mind a fejedben van, részletekben, vagy úgy egészében is, szóval csak struktúrálnod és le kell írnod azt, amit már amúgy is kitaláltál korábban. Kezd a célkitűzésekkel. Az én egyik kedvenc idézetem Senecától van, aki azt mondja, hogy semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart. Nagyon fontos, hogy legyenek leírva a céljaid, és én ezt mindig a SMART célkitűzésen keresztül szoktam leírni, ami egy mozaik szó. Az S, mint specific, azaz konkrét, M, mint measurable, azaz mérhető, A, mint achievable, azaz elérhető, R, mint relevant, vagyis releváns, és T, mint time boxed, azaz időben korlátozott. Azért jók ezek a SMART célkitűzések, mert sokkal könnyebben megvalósíthatóvá válnak. Mondok egy példát. Az például egy jó SMART célkitűzés, hogy 2023-ban 6 új ügyfelet szerzek a marketing ügynökségemnek a gyógyszeripari szektorból komplex marketing kivitelezésre. Vagy egy másik, hogy 2023 első negyedévében 20%-kal növelem az értékesítésemet változatlan költségek mellett, Q2-ben felveszek 2 új munkatársat, Q3-ban megnyitom az új telephelyet, ahol a gyártási kapacitást a 3-szorosára növelem, szóval 3-szor annyi termék értékesítése lesz a célom. Ezek konkrétak, számszerűsítettek, időben behatároltak, tehát vissza tudom mérni, hogyha mondjuk én egész évben 6 új ügyfelet szeretnék, akkor az év közepén meg tudom nézni, hogy tartok-e már mondjuk a felénél a célkitűzéseimnek. És hát ugye jól mérhetőek, hiszen számszerűsítettek, relevánsak, mert valóban olyan célokat tűzök ki, amik a vállalatomnak, a cégemnek az üzleti terveit viszik előre, és hát megvalósítható is. Nagyon sokan elkövetik a célkitűzésnél azt a hibát, hogy irreálisan nagyra terveznek, vagy néha irreálisan kicsire. Fontos, hogy azért a növekedési pálya az meglegyen, de ne tervezz olyan terveket, meg olyan számokat, amik elérhetetlenek számodra, hiszen azzal csak demotiválod saját magad, és azt látod, hogy hiába próbálkozol, még meg sem közelíted azt a tervet, amit akartál. Másrészt meg, hogyha túl magasra tervezed, akkor ilyen távoli lesz az egész cél, és azt fogod érezni, hogy hát ez úgysem megvalósítható, akkor nem fogok érte annyit küzdeni. Szóval saját magadat tudod ezzel demotiválni. Az például, hogy a jövőben sikeresebb leszek, több pénzt fogok keresni, vagy kevesebbet fogok stresszelni, azok nem igazán jó célok, vagyis jó cél, de a SMART célkitűzésnek nem felelnek meg, hiszen nem mérhető, lehet, hogy releváns, de nem visszakövethető, és nem tudod csekkolni időközben, hogy jól állsz ezekkel a célokkal. Ahogy mondtam, az egyik legnagyobb hiba a célkitűzéskor az lehet, hogyha nem választod meg reálisan ezeket az elérendő célokat. Például, ha most havi 1 millió forint a bevétel a webshopodban vagy a vállalkozásodban, nem biztos, hogy reális célkitűzés, hogy 2 hónap múlva 12 millió forintra emeld az árbevételedet úgy, hogy közben nem változtat sem a termékszerkezeteden, sem az árakon, vagy nem tolsz bele 12-szeres marketing költséget a rendszeredbe, hiszen akkor ezek a célok nem lesznek elérhetőek, és nem is tűnnek egyáltalán reálisnak. A másik nagyon gyakori hiba, hogy túl rövid időt hagysz a fejlődésre. Elég gyakran kapunk olyan megkeresést, hogy valaki egy hónap alatt szeretné mondjuk háromszorosára vagy négyszeresére növelni a bevételeit. Én ezeket mindig visszautasítom, mert egyrészt nem megvalósítható, és a végén úgyis csalódás lesz. Másrészt egyáltalán nem tűnik reálisnak, és aki a célkitűzésben ilyen irreális célokat határoz meg, ő valószínűleg nincsen tisztában a saját cégének a lehetőségeivel. Fontos, hogy lehet nagy számokat tervezni, és lehet többszörös marketing megtérülést is elvárni, de abban mindig több energiát kell beletenni, vagy sokkal több tartalmat kell készíteni, vagy sokkal többet kell hirdetésre költeni. Tehát, hogyha te azt a célt tűzöd ki magad elé, hogy megtízszerezed az árbevételedet, akkor bizony számíts arra, hogy meg kell tízszerezni, vagy legalább meg sokszorozni a marketing kiadásaidat is. Ha megvagy a célkitűzésekkel, akkor ezt érdemes egyébként részcélokra bontani. Én tipikusan negyedévekre szoktam lebontani. Ugye van egy éves tervem, hogy mennyivel szeretnék növekedni, és azokat lebontom 4 részre, a 4 negyedévre, amit aztán tök gyorsan tudok ellenőrizni, és a negyedéves célokat is egyébként leszoktam még bontani havi célokra, bele kalkulálva természetesen a szezonalitást is, hiszen nálunk az online marketingben van egy nagyon erős szezonalitás. Az ősz és a tavasz az, amikor a legtöbb ügyfelünk van, a legtöbb árbevételünk van, és a nyár ehhez képest mindig egy visszaesés, tehát nem egyenletesen van elosztva 12 hónapra a célkitűzés, hanem bele van kalkulálva ez a szezonalitás is. Hogyha megvagy a célok leírásával, akkor kezdődhet a célcsoport elemzés. Nagyon fontos, hogy soha ne tévezd szem elől azt, hogy pontosan kinek akarsz értékesíteni. Ez józan paraszti ésszel átgondolható téma. Nézd meg, hogy ki az, akinek a legnagyobb értéket tudod adni a termékeddel vagy a szolgáltatásoddal. Ezt is nagyon gyakran szoktam ismételni, hogy nincs olyan termék vagy szolgáltatás, ami mindenkinek jó. Ha valaki ezt mondja erre a kérdésre, hogy te kinek értékesítesz, én mindenkinek, akkor mindig felszisztenek, hogy hú, hát itt akkor azért még nagyon messzire kell indulnunk. Hiszen, ahogy mondtam, nincs olyan termék meg szolgáltatás, amire a bangladesi nagymamától kezdve a New Yorki anyukán át a nagykanizsai diáknak pont ugyanakkor a szüksége van. És pont ugyanannyi pénzt szánna rá, mint amennyire te értékeled a saját termékedet. Ugye a legutóbbi adásban említettem ugyanezt a példát, hogy ha még tiszta levegőt árulsz, akkor sem lesz ugyanolyan súlya szüksége egy nepáli serpának a hegyekben rá, mint egy dugóban ülő, nagyvárosi dugóban ülő embernek, vagy hogyha ugyanolyan szüksége is lenne rá, nem tudod ugyanolyan hatékonysággal eljuttatni mind a két célcsoportnak. Tehát nézd meg, hogy ki az, akinek te értéket tudsz teremteni, és ki az, akinek reális, logikus körülmények között el tudod juttatni a termékedet. Hogyha neked egy offline boltod van Budapesten, akkor neked elsősorban Budapest környékére kell koncentrálnod, és hiába, ha nincsen webshopod, nincsen online értékesítésed, akkor az ország többi részébe sokkal nehezebben fogsz tudni eljutni, és el lehet jutni, meg be lehet tervezni, csak nem biztos, hogy azzal érdemes kezdeni, mert sokkal drágább lesz neked elérni, és konverzióra, tehát vásárlásra buzdítani ezeket az embereket. A legjobb módszer a célcsoport elemzésére az a buyer personáknak a meghatározása. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kitalálunk egy fiktív vásárlót, aki a célcsoportba tartozik, és megvizsgáljuk az ő tulajdonságait nagyon-nagyon részletesen, egyébként tényleg józan paraszti észen keresztül. Például, hogy ő férfi vagy nő, hogy hány éves, hogy van-e családja, hogy mennyi pénzt keres, nyilván nagyságrendileg, és megnézzük, hogy ő mire költ, mi az, ami fontos számára, hogy hogyan telik egy napja, hogy mivel jár dolgozni, mit olvas, néz-e tévét, vagy milyen csatornákat néz. Ha van neki szabad ideje, akkor azt mivel tölti? Megnézzük, hogy mi az ő fő munkahelyi problémája, és megnézzük, hogy mi a fő magánéleti problémája. Azt, hogy mondjuk mennyi ideje van a családjára, mennyi ideje van a szórakozásra, hogy mi az ő fő örömforrása, és ezután tesszük hozzá, hogy mi az, amiben mi tudunk neki segíteni. Mindezek nem úri huncutságok, és nem azért fontos, hogy menő terveket tudjunk letenni az asztalra, hanem azért, mert hogyha ezeket a kérdéseket megválaszoljuk valakivel kapcsolatban, akkor fogjuk tudni meghatározni, hogy őt TikTokon érjük el, vagy Facebookon, hogy Google hirdetést kell csinálni, vagy YouTube videókat kell csinálni. És hogyha ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, akkor tudjuk meghatározni a fő üzenetet is. Akkor tudjuk azt mondani, hogy neki az lesz a hívó szava, hogy. Mert ugye teljesen máshogy kell meggyőzni egy 50 éves férfit, akinek van 3 gyereke, mint egy 20 éves egyetemista lányt. Teljesen más szavakra kapja fel a fejét, teljesen más problémával áll szemben. Egy csomó területen különböznek, tehát nagyon nem mindegy, hogy kinek akarunk éppen eladni, és ehhez kell igazítani az üzeneteket és a csatornákat is. Mondok egy konkrét példát. Például nálunk a Kiróban az egyik buyer persona az a 40 éves cégvezető férfi, aki Budapesten lakik, 2 gyereke van, nagyon-nagyon elfoglalt, nagyon fontos számára a saját vállalkozása, mindig megnézi, hogy mire költ. Hajlandó marketingre költeni, de csak akkor, hogyha az adatokkal, számokkal alá van támasztva. Az egyik fő problémája a cége kapcsán pont ez, hogy költ, de nagyon megnézi, hogy mire költ, hiszen fontos számára, hogy a cége sikeres legyen, hogy minél kisebbek legyenek a kiadásai, és minél nagyobb árbevétele legyen. A magánéletben pedig az a fő problémája, hogy nincs elég ideje a családjára és a hobbiára mondjuk. Ő általában üzleti magazinokat olvas, kevésbé facebookozik, kevésbé instázik, kevésbé tiktokozik, de egyébként ott van ezeken a felületeken, és bizonyos időközönként azért megtalálható és elérhető ezeken a felületeken, tévét viszont egyáltalán nem néz. Ebből nekünk az következik, hogy üzleti témájú újságokban, magazinokban kell részt vennünk, és az fő üzenetünk az egyik az, hogy mi mindent adatalapon mérünk a Kiróban, tehát minden, amit csinálunk, az nem öncélú, hanem számokkal alátámasztott, illetve, hogyha valaki velünk dolgozik, akkor azt vállaljuk, hogy teljesen levesszük az online marketing terheket az ő válláról, azaz neki egy hónapban egyszer meg kell nézni egy beszámolót, visszaigazolni, hogy elégedette vagy nem elégedett, és minden mást, ami ezzel jár, azt mi megcsináljuk helyette, figyeljük a trendeket, az új felületekre kommunikálunk, tehát egy csomó időt tudunk neki spórolni. És ezt nem tudnám meghatározni, ezt a fő üzenetet, hogyha nem ismerném ennyire részletesen az ő életstílusát, és azt, hogy milyen napi problémákkal kerül szembe. Ebből a buyer personából egyébként általában egy cégnél nem egy van, nálunk is van 2-3, ez ugye csak egy példa volt, amit elmondtam. Nálad is lehet, hogyha különböző termékeid vannak, lehet, hogy 5-6, akár 8-10 féle buyer personád is lehet. Általában azért azt szoktuk mondani, hogy egy kisebb cég esetében, tehát egy KKV cég esetében 3-4 buyer personával már le lehet fedni a teljes célközönséget. A stratégia következő pontja az az ár stratégia, amiről magyarul és angolul is számtalan könyvet és tanulmányt olvashatsz, de az a lényeg, hogy bizonyos megközelítés szerint az ár stratégia is a marketing stratégia része. Magyarul Weiser István árazással foglalkozó könyvét ajánlom, ebben szerintem nagyon sok gyakorlati és hasznos gyakorlati tippet találhatsz. Hidd el, hogy érdemes ezzel a témával foglalkozni, mert brutális hatása van az üzletmenetedre egy jó árstratégiának. Egyrészt ki is tudod nyírni vele a teljes üzletmenetedet, hogyha mondjuk alulárazol, és nincs pénzed fejlesztésekre, marketingre, mert túl olcsó vagy. Illetve, hogyha túl drága vagy, akkor le tudod csökkenteni az árbevételeidet nagyon durván, vagy ha túl sok a választási lehetőséged, vagy hogyha nem jól tálalod az áraidat, ezek mind hátráltató tényezők, úgyhogy tényleg érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, és amikor azt mondom, hogy árstratégia, akkor nem az akciózásra, meg a kedvezményekre gondolok, hiszen az nem árstratégia, az egy eszköz, amit sokan egyébként elég rosszul használnak. Egyébként tervezek majd erről egy külön adást az árazásról, mert annyira izgalmas és annyira sok neuromarketinges összecsengése van, hogy szerintem érdemes külön is beszélni majd róla. Hogyha már évek óta működő vállalkozásod van, akkor valószínűleg megvan a kialakult árstratégiád is, de ezt sosincs késő tovább gondolni és egy kicsit modernizálni, meg frissíteni. Itt azért hagyj egyezzem meg, hogy nem arról van szó, hogy a végtelenségig kell bonyolítani az áraidat, addig, amíg már te magad sem látod át, hogy egyáltalán milyen termékeid vannak és milyen árstruktúrád, amire van egy nagyon-nagyon rossz példám. Az egyik ügyfelünk, aki konditerembérleteket árul, annyiféle kedvezményt hozott létre páros kedvezményt, egy hónapos kedvezményt, öt napos bérletet, három alkalmas bérletet, egyet fizet, kettőt kap, egész éves, stb., hogy nem csak a felhasználók nem értették már, de mi magunk, akik napi szinten ezzel foglalkoztunk, és a hirdetéseket raktuk össze, még mi is összekavarodtunk, hogy most akkor éppen melyik kedvezmény, mire vonatkozik, mettől, meddig tart. Annyira bonyolult volt az egész, hogy meg kellett állni, és azt mondani, hogy jó, akkor egy húszárvágással most egyszerűsítjük ezeket a folyamatokat, és logikusabbá tesszük. Itt odáig jutottunk, hogy túl bonyolult volt a rendszer, amit egyszerűsíteni kellett. Az árstratégiád sosem szabad, hogy önkényes legyen. Tök fontos, hogy tisztában legyél a megtérülési pontoddal, azzal, hogy neked mikortól éri meg egy terméknek az értékesítése, vagy hogy egy szolgáltatásod mondjuk mennyibe kerül. Ha például 100 forint a hasznod egy terméken, akkor nem éri meg neked az a Facebook hirdetés, ami 150 forintért hoz neked egy vásárlót, hiszen akkor 50 forintot buksz minden egyes vásárláson. Vagy egy másik példa, hogyha mondjuk egyedül dolgozol a vállalkozásodban, és a szolgáltatásodból havonta maximum 40 darabot tudsz eladni, mert annyira van kapacitásod, annyira van időd, akkor tök fölösleges neked olyan marketing erőforrásokat bevonni, amivel egyik pillanatról a másikra havi 80-ra emeled a megrendelések számát, hiszen nem fogod tudni kiszolgálni ezeket a megrendelőket, ha csak nem veszel fel majd új ember, de ugye ez már nem online marketing stratégia része, hanem megint az üzleti stratégiának a része. A leggyakoribb árazási modellek közül az első az a költségalapú árazás. Ezt elsősorban termékek esetén használjuk a leggyakrabban. Itt arról van szó, hogy kiszámolod, hogy mennyibe kerül neked egy terméknek az előállítása, belekalkulálod a központi költségeket is, ami például a könyvelő, a HRS, az IT is, az irodának a bérleti díja, minden olyan költség, ami így központilag hat a vállalkozásodra, és ha megvan ez a bekerülési ár, erre ráteszed a hasznodat, ami 10-20-30%, és ez lesz az eladási ár. És nagyjából itt minden termékre ugyanannyit használsz, vagy termékcsoportonként különböző hasznot teszel rá, de nagyjából egységesen működik. A következő árazási modell az az értékalapú. Ezt inkább szolgáltatások esetében szoktuk használni. Itt kiszámolod, vagy legalábbis megpróbálod kiszámolni, hogy mekkora értéket állítasz elő a vásárlód számára, és ez alapján határozod meg az árakat. Ez ugye, ahogy hangzik is, azért elég bonyolult tud lenni, mert ennek egy csomó olyan tényezője van, ami nem rajtad múlik, és kell hozzá egy alapos magabiztosság is, hogy ne árazd magad nagyon alul, meg persze az is kell hozzá, hogy legyen alázatod, és ne árazd magad pofátlanul magasra, vagy hogy alá tud támasztani az árakat. Persze mondhatom én, hogy én annyira jó marketinges vagyok, hogy 1 millió forint per óráért dolgozom, mondhatom ezt, csak akkor azt olyan számokkal, adatokkal, márkaépítéssel kell alátámasztanom, hogy elhiggyék nekem a vásárlóim, hogy tényleg megéri ezt a pénzt kifizetni az én munkámért. Ha meg túl alacsonyra árazol, akkor ugye bekerülsz egy olyan mókuskerékbe, ahol nem fogsz tudni fejlődni, nem fogod szeretni a saját munkádat, ki tudsz égni belőle, tehát azért ez egy bonyolultabb, vagy egy kicsit veszélyesebb típusú árazás. A leggyakrabban használt, sajnos egyébként, amit én egyáltalán nem szeretek, az a versenytárs alapú árazás. Itt arról van szó, hogy megnézed, hogy a konkurenciád mennyire dolgozik, és te hozzáigazítod a saját áraidat. Lőhetsz fölé, mondhatod azt, hogy te mondjuk magasabbra pozícionálod magad, ezért 20%-kal drágábban dolgozol, mint a konkurencia, vagy mondhatod azt, hogy ha a versenytársaid ennyiért csinálják, akkor te is, és egyébként sajnos a leggyakoribb, amikor azt mondja valaki, hogy a versenytársam X összegért dolgozik, akkor én alámegyek, és az X 80%-áért megcsinálom ugyanazt a munkát. Szerintem ez rettenetesen káros, és az egész piacot nehezíti, és rossz helyzetbe hozza, amikor megpróbálunk egymás árai alá menni. Szóval ez nagyon káros tud lenni, amikor a piac folyamatosan a másik alá próbál menni, hiszen van egy pont, aminél olcsóbban már nem tudod adni a szolgáltatásaidat, és tényleg, hogyha nagyon olcsón dolgozol, akkor nem marad pénzed fejlesztésre, termékfejlesztésre vagy szolgáltatásfejlesztésre, nem marad pénzed fizetésekre. Ha jön egy nagy változás, például a rezsijárak többszörösére emelkedése, akkor nem fogod tudni kigazdálkodni ezeket az összegeket. És van még egy negyedik típusú árazási modell, amit személy szerint én is használok a saját cégemben, az pedig a vegyes árazás. Azaz kiszámolom, hogy egy adott munkafolyamat nekem mennyi munkaórába kerül, nekem és a kollégáimnak is, ezért mi pontosan mérjük, hogy melyik feladatra, melyik ügyfélre mennyi időt szánunk, Ezt beszorzom a munkatársaknak a bekerülési óradíjával, amiben már bele vannak kalkulálva az adók is természetesen, hozzáadom a központi költségeket, és ehhez hozzáadom a megtermelt érték mértékét is. Ez egy kicsit furán hangzott, de megpróbálom kiszámolni, hogy mekkora értéket teremtek az ügyfeleknek, és ezen túl természetesen folyamatosan monitorozom a versenytársak árait is, tehát tudom, hogy ők mennyiért dolgoznak, és hogyha kell, akkor még ez alapján is változtatok az áraimon. Tehát én az összes szempontot megpróbálom belekalkulálni az árazásomban. Ez tudom, hogy nem egyszerű, nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, de évek alatt azért tök jól tudod igazítani és kialakítani. Az első évben még az én árazásom sem volt annyira kifejezetten jó, és rendkívül szofisztikált, tehát én is inkább a versenytársakhoz igazítottam magam. Ma már azt mondhatom, hogy ezért egy nagyon bonyolult, nem, az ügyfelek számára egyébként nagyon egyszerű árazási modellt használok, de nagyon sok tényezőt figyelembe veszek közben. Az online marketing stratégia negyedik pontja az a versenytárs elemzés. Alapvető elvárás szerintem minden cégvezetőnél és marketingesnél, hogy tisztában legyen a versenytársakkal, és tisztában legyen a piaccal is. Nézd meg, hogy kikkel versenyzel, és tudjál róla, hogy mi folyik a piacodon. Ez ugyanaz, mint a mindenkinek értékesítek. Sok cégvezető vagy marketinges mondja azt, hogy nekünk nincsen konkurenciánk, mert ilyen szolgáltatást senki más nem tud csinálni. Ez sem állja meg a helyét. Én nem nagyon tudnék egyetlen egy olyan céget sem mondani, akinek nincsen versenytársa, mert ha más nem, akkor egy alternatív szolgáltatás vagy egy alternatív termék mindig létezik. Csak maximum nem kerested még eléggé, vagy nem gondoltad át eléggé. Például, hogyha van egy robotod, ami a reggeli kávét ágyba viszi, és senki más nem gyárt még ilyen robotot, akkor mondhatnád azt, hogy neked nincs versenytársad, de ennek ott van az alternatív megoldása, amikor mondjuk a párod viszi az ágyba neked a kávét, vagy reggel lemész a kedvenc kávézódba, ahol a kedvenc barisztát készíti el a világ legfinomabb kávéját. Nem ugyanarról a termékről van szó, mégis van egy alternatívája, és meg kell győznöd az embereket, hogy a kedvenc barisztájuk vagy a feleségük helyett miért a te kávékészítő robotodat vegyék meg, és ez is versenytársnak számít ilyenkor. Szóval amikor versenytárs elemzést készítesz, akkor először próbáld meg egy sima internetes kereséssel összeírni azokat a cégeket, akik ugyanazt csinálják, vagy nagyon hasonló terméket és szolgáltatást kínálnak a te célcsoportodnak. Ez fontos, mert az a cég, aki mondjuk ugyanazt csinálja, mint te, de teljesen máshová pozícionálja magát, például te egy prémium szolgáltató vagy, ő pedig nagyon sok terméket értékesít olcsón, akkor ő nem biztos, hogy a te versenytársad lesz. Szóval nézd meg, hogy ki az, aki ugyanazt vagy hasonlót csinál, mint te, és ugyanazoknak az embereknek akar értékesíteni, mint te, na ők lesznek a ti versenytársaitok. A mi esetünkben, tehát a Kiro online marketing ügynökség esetében mondhatnám azt, hogy az összes online marketing ügynökség a versenytársunk, ami nem feltétlenül igaz. Egyrészt ugye mi tervezéssel és kivitelezéssel is foglalkozunk, szóval kiesnek a versenytársaink közül azok a cégek, akik mondjuk csak kivitelezéssel foglalkoznak, meg azok is, akik csak stratégiatervezéssel vagy tanácsadással foglalkoznak. Számunkra azok a cégek lesznek versenytársak, akik mind a kettővel foglalkoznak. Illetve méret szerint is osztályozhatod ezeket a cégeket. Mi ugye egy közepes méretű KKV-kra szakosodott ügynökség vagyunk, szóval nem versenytársunk az a 8-10 nagy multi ügynökség, aki nagy multi cégeknek szolgáltat marketing szolgáltatást, és ugyanígy azok a pici 1-2-3 fős online marketing ügynökségek vagy szabadúszó együttműködések sem a versenytársaink, akik a KKV szektor legkisebb cégeinek szolgáltatnak. Szóval nálunk általában 5-8 olyan cég van, akiről azt tudom mondani, hogy a magyar piacon valóban a versenytársainknak minősülnek. És akkor itt jegyzem meg, hogy amikor én azt mondom, hogy konkurencia vagy versenytárs, akkor azt soha nem negatív értelemben használom, sőt, én ezeket a cégeket személyesen is ismerem, a cégvezetőkkel is általában nagyon jó baráti viszonyban vagyunk, megbeszéljük, hogy ki mit csinál, hogy ki milyen problémákkal, nehézségekkel néz szembe, de ettől függetlenül természetesen figyelem az ő munkásságukat, figyelem, hogy milyen áron dolgoznak, milyen termékeik vannak, mit fejlesztenek, milyen irányba mennek, hiszen nagyon fontos, hogy lássam azt is, hogy ők mit csinálnak, meg lássam azt is, hogy merre megy a piac. Szóval, hogyha megvan az az 5-8 cég, aminek a működése valóban hatással van rád, és azt mondhatod, hogy konkurenciád, akkor vizsgáld meg az ő esetükben a következőket. Először is nézd meg, hogy milyen az ő termékük. Milyen minőségben dolgoznak, milyen minőségű terméket gyártanak, vagy szolgáltatásokat csinálnak, és hogy ez hogyan viszonyul a tiédhez képest. Figyelem, próbálj meg nagyon őszinte lenni, hogyha az ő termékük valóban jobb, akkor ezt magadnak is be kell vallani, és egyrészt meg kell próbálnod javítani a sajátodon, vagy hogyha nem tudsz valami miatt javítani, akkor vagy plusz szolgáltatásokkal ellensúlyozd ezt a rosszabb minőséget, vagy kevésbé jó minőséget, vagy az árban kell, hogy ennek nyoma legyen, tehát valamivel kompenzálnod kell ezt a különbséget. És ugyanez a helyzet akkor is, hogyha te jobb minőségű terméket szolgáltatsz, vagy mondjuk az utazásaid hosszabbak, nem 5 napra tervezel, hanem mondjuk 7 napos turnusokat csinálsz, vagy te nem 2 deci kávét, hanem 3 deci kávét adsz alapból, ezeket fölfelé is tudod kompenzálni. Aztán nézd meg, hogy a versenytársaid milyen áron dolgoznak. Ez ugye az árstratégiád szempontjából is fontos lehet, illetve a termék szempontjából is, hiszen tudnod kell, hogy te mivel versenyzel. Nyilvános adatbázisból kikeresheted például a versenytársaid árbevételét, azt, hogy mennyi volt a statisztikai létszámuk, mennyi volt a nyereségük, vettek-e ki osztalékot, és ami szerintem fontosabb, hogy nézd meg, hogy az előző évekhez képest milyen változásokat látsz. Ha azt látod, hogy van olyan versenytársad, aki évről évre duplázza a forgalmát, akkor az számodra egy nagy felkiáltó jel, mert ők valamit nagyon jól csinálnak, szemben mondjuk egy olyan versenytársal, ahol az derül ki, hogy évről évre folyamatosan csökken az árbevétel, akár mínuszba is mennek, rájuk nem biztos, hogy annyira kell fókuszálni, hiszen nem ő lesz számodra a követendő példa. Hogyha ezek megvannak, akkor menj fel a weboldalukra, és kezd el elemezni a teljes online, látható online marketing folyamatukat. Itt azért emeltem ki, hogy látható, mert egy csomó olyan folyamat lehet, amiről te nem biztos, hogy külső szemlélőként rálátsz, de egy csomó olyan dolog van, amire viszont igen. Nézd meg, hogy milyen minőségű a weboldaluk, hogy milyen az oldalnak a betöltési sebessége, mennyi információ van rajta, mennyire up-to-date például, hogy lehet, hogy még mindig a 2019-es információk vannak fönt. Nézd meg, hogy milyen a képeknek a minősége, hogy fotós csinálta-e, vagy valaki telefonnal összekattingatott valamit, ami homályos, meg kilóg, meg nem jó minőségű. Nézd meg, hogy milyenek a szövegek, hogy vannak-e benne helyesírási hibák, hogy egyértelműek-e a szövegek, hogy a szövegíró írta-e, vagy valaki, amit éppen talált, lemásolt egy másik oldalról. Meg tudod nézni, hogy SEO szempontból, tehát keresőoptimalizálási szempontból rendben vannak-e a versenytársaid. Meg tudod nézni nagyjából, hogy mondjuk milyen kulcsszavakra optimalizálták a weboldalt. És nézd meg, hogy hogy működnek a folyamatok. Milyen garanciákat adnak, hány napra szállítanak, mennyi a szállítási díj, adnak-e ajándékot a vásárlás mellé. Szóval nézd meg minden olyan szempontot, ami releváns lehet a saját termékedre vagy a szolgáltatásodra nézve. Ezt ugye most egy ilyen webshopos összehasonlítás volt, de ha te mondjuk szolgáltató vagy egy coachként dolgozol, akkor nézd meg, hogy a versenytársaid mennyi pénzért dolgoznak, és abban náluk mi fér bele, hogy 50 perces vagy 1 órás egy session, hogy házhoz mennek, vagy neked kell házhoz menni, van egy saját irodájuk, ahol fogadnak professzionális körülmények között, vagy egy kávézóban kell dolgoznotok. Ezek mind-mind olyan szempontok, amik fontosak lehetnek számodra a versenytárs elemzéskor. Utána nézd meg a közösségi média jelenlétüket. Először is azt, hogy hol vannak jelen. Van Facebook oldaluk? Aktívan posztolnak az Instára? Fent vannak LinkedIn-en, csinálnak Pinterest oldalt? Üzemeltetnek TikTok fiókot? Nézd meg, hogy mekkora a követőtáboruk. Nézd meg, hogy milyen gyakran posztolnak és milyen témákról. És azt is, hogy milyen a minőségük. Ez mind olyan információ lesz neked, amihez tudsz viszonyítani, hogyha azt látod, hogy a 3 legnagyobb versenytársad csak a Facebookon van fönt, akkor ez lehet, hogy neked azt az információt fogja hordozni, hogy neked érdemes inkább az Instára menned. Ha azt látod, hogy minden versenytársad napi szinten posztol, de az senkit nem érdekel, mert hogy a felhasználók nem reagálnak rá, és egyébként is rossz minőségű, akkor te ebből tudni fogod, hogy neked nem kell napi szinten posztolnod, hanem lehet, hogy elég csak 3 naponta vagy 4 naponta posztolnod. Szóval nézd meg, hogy mi az, amit jól csinálnak, és mi az, amit nem. Értelemszerűen, amit jól csinálnak, azt érdemes adaptálni, fontos nem lemásolni, mert nem lopunk tartalmat sem, meg ötleteket sem mástól, de azért inspirálódni lehet, és amit meg nem jól csinálnak, azt meg próbáld meg elkerülni. Azt mondják, hogy az a legokosabb ember, aki nem a saját, hanem mások hibájából tanul, ezzel egy csomó időt meg pénzt meg tudsz spórolni saját magadnak is. Aztán nézd meg, hogy vannak-e látható ügyfélvélemények például az oldalon. Látod, hogy milyen visszajelzéseket kapnak a vásárlóktól, például a Google cégem értékeléseknél, vagy a Facebook értékeléseknél. Tök egyszerűen meg tudod nézni, hogy mondjuk mi a versenytársaid legnagyobb hiányossága. Ha azt látod, hogy minden második vélemény arról szól, hogy késik a szállítás, vagy nem volt jó fej a futár, akkor tudhatod, hogy ennek a célcsoportnak fontos a kiszállítás, és te a saját kiszállításodon tudsz javítani. Illetve ugyanez a helyzet a pozitívumokkal, meg tudod nézni, hogy a versenytársaidnak mi a legnagyobb erőssége, és ebben te is tudod fejleszteni magad, illetve meg tudod nézni a visszajelzések alapján, hogy ez fontos szempont-e a felhasználóidnak. Például az előbbi példánál maradva, hogyha te egy coach vagy, és azon gondolkodsz, hogy nyisse egy saját irodát, vagy inkább kávézókból dolgoz, az ügyfél vélemények alapján, amit a versenytársaid kapnak, meg tudod nézni, hogy ez egyáltalán szempont-e a leendő felhasználóid számára. Hogyha nem, akkor nem érdemes rá költeni, ha viszont a versenytársadnál minden második vélemény arról szól, hogy hát jó-jó volt ez a coaching, csak olyan béna volt, hogy ott a kávézóban, a hangzavarban vadidegen emberek előtt kellett erről beszélni, akkor tudhatod, hogy ez egy olyan kritikus pont, amivel neked igenis foglalkozni kell. És hogyha ezt is megnézted, akkor nézd meg az egyéb látható marketing folyamatokat, például, hogy van-e hírlevelük, akár fel is iratkozhatsz az ő hírlevelükre, hogy van-e blogjuk, hogy azt milyen gyakran frissítik. Nézd meg, hogy vannak-e árakcióik, hogy milyen gyakran akcióznak, hogy csinálnak-e bármi mást az akciózáson kívül. Meg tudod nézni akár a weboldalról, hogy kikkel működnek együtt, milyen médiacégekkel, milyen futárszolgálattal, melyik logisztikai központtal, tehát már csak a látható adatokból is egy olyan mennyiségű adathalmazt tudsz összeszedni, amikből hát 50%-os pontossággal már a saját marketing tervedet is meg tudod csinálni. Hogyha összeszedted ezeket az infókat, akkor én azt javaslom, hogy készíts az egészről egy táblázatot, ahol egymás mellé rendezed ezeket az infókat. Én ebbe az elemzésbe egyébként mindig beleszoktam tenni az első oszlopba saját magunkat is, hogy egyszerűbben tudjam összehasonlítani a saját helyzetünket a versenytársak helyzetével is. És hogyha megvan ez a táblázat, akkor csak nézd meg, hogy milyen pontok vannak, amiben a versenytársak jobbak, mint te, na az lesz az a pont, ahol neked fejlesztened kell. Nézd meg, hogy mi az, amit tanulhatsz tőlük, és nézd meg, hogy ők hol követnek el nagy hibákat, mert hogy a feladatod a végén ennyi, legyél jobb, mint a többiek. Ha alaposan megcsináltad a versenytárs elemzést, akkor a piackutatással, tehát az online marketing stratégia 5. pontjával már szinte el is készültél, vagy a felével mondjuk el is készültél. Ha ezzel megvagy, akkor nézd meg azt, hogy a célcsoportodnak mik az elvárásai veled vagy a termékeddel szemben. Erre két lehetőséged van, vagy szekunder adatokat elemzel, tehát a neten megtalálható és fellelhető, már valaki által egyébként kikeresett információkból szemezget. Ez például a versenytárs elemzés is egy tipikusan ilyen, vagy amikor a központi statisztikai hivatalnak a cikkeit és elemzéseit megnézed, ezek a szekunder adatok. A másik módja pedig, hogy saját kutatásokat csinálsz, és primér adatokat próbálsz meg előállítani. Ezeknek is két módszerét különböztetjük meg, az egyik a kvalitatív, a másik pedig a kvantitatív kutatás. A kvalitatívban nem számszerű eredményeket fogsz kapni, hanem segít megérteni mondjuk a célcsoportodnak a gondolkodásmódját, segít feltérképezni a várható reakcióit és cselekedeteit. Ennek a legelterjedtebb módja a fókuszcsoportos interjú, a mély interjú vagy a terepkutatás, aminek az az előnye, hogy nagyon sok olyan problémát előhozhat, amire korábban te nem is gondoltál. Olyan információkat vagy olyan szempontokat vihet be a kutatásodba, amiket korábban nem vettél elő, mert nem gondoltad relevánsnak, de kiderül, hogy a célcsoportod számára mégis az. A hátránya viszont az, hogy ezt igazán jól csak professzionális körülmények között lehet megcsinálni, aminek azért elég magas költsége van, illetve hogy ez erősen szubjektív, és a kérdezőnek a személyisége is befolyásolhatja a válaszadóknak a válaszait. Szóval ehhez azért tényleg nagyon kell érteni a kutatáshoz. A másik az a kvantitatív kutatás, ami ugye számszerűsíti az adatokat. Ez általában statisztikai elemzést alkalmaz, a legtipikusabb formája a kérdőívezés, vagy a már meglévő adatok elemzése, amiről ugye az előbb beszéltem. Akkor a legjobb, hogyha nagy mintán tudod elvégezni ezt a kutatást, De azért arra vigyázz, hogy olyan igazán reprezentatív eredményeket KKV szinten produkálni, hát szinte ez csak piackutató cégek segítségével tudod megcsinálni, ami szintén nagyon drága lehet, de azért én azt gondolom, hogy piackutatást érdemes akkor is csinálni, ha nem tudsz teljesen reprezentatív lenni, mert egy csomó olyan információt összeszedhetsz a piacodról vagy a célcsoportodról, ami számodra hasznos lehet, még akkor is, hogyha nem teljesen reprezentatív az eredmény. Az ilyen kvantitatív kutatásoknak az az előnye, hogy nagyon olcsón, akár egy ilyen ingyenes Google kérdőív segítségével is releváns infókat tudsz gyűjteni. A hátránya az, hogy ha rossz mintát választasz, akkor a saját eredményeidet is nagyon torzíthatod. Például, hogyha megkérdezed a felhasználókat, hogy mondjuk 10.000 forintért megvennék-e az adott terméket, és nem a valódi célcsoportnak küldöd el, hanem mondjuk kiteszed egy Facebook posztba a saját barátaidnak és a saját családtagjaid meg ismerőseid válaszolnak a kérdésre, akkor nem feltétlenül a célcsoportod véleményét tudod leszűrni, hanem az ismerőseidét, és a kettő között azért nagy átfedés lehet, tehát tényleg eltorzulhatnak ezek az eredmények. A mai részben beszéltünk az online marketing stratégia első feléről, azaz a célkitűzésről, beszéltünk a célcsoport elemzésről, az A stratégiának a meghatározásáról, a versenytárs elemzésről, és a végén szót ejtettünk röviden a piackutatásról is. Ez volt az online marketing stratégia első fele. A következő adásban pedig számba vesszük az üzeneteknek a meghatározását, megbeszéljük, hogy milyen eszközökön és csatornákon keresztül érdemes online marketinget tervezni, és természetesen nem fogjuk kihagyni a timingot és a büdzsétervezést is, amik ugyanúgy a stratégia részét képezik. Szóval, hogyha van időd, akkor kezd el az online marketing stratégia tervezését már ma, vagy a következő két hétben bármikor, és hogyha hallod a következő adást, akkor együtt közösen folytathatjuk a tervezést. Addig pedig, hogyha eszedbe jut bármilyen kérdés, vagy valamilyen problémába ütközöl, akkor nyugodtan írd meg nekem, és megpróbálom a következő adásba beleszerkeszteni a konkrét kérdéseket, illetve szívesen felajánlom azt is, hogyha valaki megcsinálja az online marketing stratégiáját, akkor küldje el, és nagyon szívesen átnézem, és esetleg adok személyre szóló tippeket és ötleteket ahhoz, hogy hogyan tudja ezt feljavítani. Ha tetszett ez az adás, akkor iratkozz fel a csatornáinkra, ne felejts el két hét múlva újra jönni és meghallgatni a stratégiatervezés következő részét, hozd meg a posztjainkat, vagy írd meg nekem privátban a véleményedet a hello@marketingmsc.hu-ra. Köszönöm szépen a kitartó figyelmedet, én Magyko Noémi voltam, találkozunk hamarosan a stratégia következő részével.
Ez volt a Marketing MSC Podcast Magyko Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcasten, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.